Jó estét kívánok, drága barátaim, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Napi Talmudunk következő állomásán, Pszachim traktátus 85-ös lapját fogjuk ma este tanulmányozni, és egy ünnepi pillanat ez a mai, ugyanis ma van állítólag, nem számoltam utána, de több helyen is úgy láttam, hogy elég határozottan állítják, hogy ma van pont 15%, hogy újra kezdem a mondatot, ma tartunk a teljes Talmud 15%-ánál. Hát aki a kezdetektől óta velünk tanul, az most tartott, hogy a Talmud 15%-át megismerte. Előttünk van még 85%, és mi pont a Pszachim traktátus 85-ös lapján tartunk, úgyhogy javaslom, hogy lássunk is rögtön hozzá a tanulásnak. Itt már, éves se én a lavkezájsz basszorba makam zeb, jés a lavkezájsz makam áhé, lebi jéhenan amár, jés bej misum svilesz ecem, és lakis amár, én bej misum svilesz ecem. Ugye miről volt szó az elmúlt napom, tegnap, és részben tegnap előtt is, arról, hogy a csonttörés tilalma mi mindenre tér ki. Alapvetően ugye azt mondtuk, hogy a csonttörés tilalma az arra az áldozatra, arra a Pészach áldozatra tér ki, amelyik egy érvényes, ehető pészachi áldozat. És tegnap ennek a részleteit bontottuk ki, fejtettük ki, és érintettük azt a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha van egy olyan része az áldozatnak, amelyen nincsen elég hús, áldozati hús, amivel teljesíteni lehetne a fogyasztás micváját. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy nincs rajta még egy olivabogyónyi mennyiségű hús sem. Egy olivabogyónyi mennyiségű hús nincs rajta egy helyen, azon a helyen, ahol eltörném a csontot, akkor van-e fennáll a csonttörés tilalma, vagy sem? De Bjéhene Namár, Nyésbé Misulás Fülesszercem, de Bjéhene szerint továbbra is fennáll a csonttörés tilalma, mert ezen a részen, ezen a testrészén az állatnak, egy másik helyen van összességében egy olivabogyónyi hús, de Simon Ben Lakis szerint viszont, mivel azon a helyen, ahol eltörném a csontot, nincsen egy helyen olivabogyó mennyiségű hús, ezért ezt nem tekintjük elégnek, és nem tekintjük olyannak, hogy az áldozat ehető, ezen a részen ehető, és ezért a csonttörés tilalma nem áll fenn. Tehát akkor még egyszer, Rabbi Yochanan szerint, hogy azon a helyen, ahol eltöröm a csontot, nincsen egy olivabogyónyi mennyiségű hús, akkor nem áll fenn a csonttörés tilalma, és Lakis szerint viszont, ha összességében ezen a részen mondjuk, hogy mit tudom, hogy az állat combjáról van szó. Ha összességében az állat combcsontján van összességében egy olivabogyónyi mennyiségű hús, még akkor is, hogyha ezen a helyen nincs, akkor fennáll a csonttörés tilalma. Észvei, Rabbi Yochanan, Rabbi Simon ben Lakis, Rabbi Yochanan, aki azt mondja, hogy a tilalom fennáll. A következő kérdést tette föl Rabbi Simon ben Lakisnak. A Tórában azt van írva, de egyszer lősz is baj. Ne törjetek csontot azon, már mint a Pészach áldozaton. Elhod egyszer se is lapkaszor bájz, ők az ájz basszor, elhod egyszer se is lapkaszor, ők az ájz basszor. Elhod se egyszer se is lapkaszor, ájz basszor, elhod se egyszer se én lapkaszor, ájz basszor. Mit jelent ez a tilalom? Ugye a Brájta azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy tilos csontot törni, független attól, hogy van-e rajta egy olivabogyónyi hús, vagy nincs rajta egy olivabogyónyi hús. Ezt mondja a Brájta. Mit jelent az, hogy nincs rajta egy olivabogyónyi hús? Illem a de én alak zájzba szöklál, a májésből is főszehetsze. Nyilván nem jelentheti azt, hogy egyáltalán nincs rajta olivabogyónyi mennyiségű hús, mert akkor senki szerint nem áll fönn a csonttörés tilalma. Hanem mit jelenthet ez? A láv hachi? Elhogy se jés alak zájsz basszor, ma köm zev. Elhogy se én alak zájsz basszor, ma köm zev, jés alak zájsz basszor, ma köm áhe. Akkor mit jelenthet ez a brájtában? Csak azt, hogy nincs rajta olivabogyónyi mennyiségű hús ezen a helyen, ahol eltöröm a csontot, de van rajta olivabogyónyi mennyiségű hús összességében ezen a testrészen. Tehát akkor mit jelent ez? Hogy ez egy kássia nevesimemelak, és hogy egyértelmű, hogy itt egy kérdés, ez ellentmondásos azzal, amit Rabbi Shimon ben Lakis mondott. Még egyszer. Rabbi Yochanan ugye azt mondta, hogy egy olyan testrésznek, egy olyan csontnak a törése, amelyen összességében van egy olivabogyónyi mennyiségű hús, fönnáll a csonttörés tilalma, akkor is, hogyha nincsen azon a helyen olivabogyónyi mennyiségű hús, ahol eltörjük a csontot, hanem csak összességében. Rabbi Shimon ben Lakis szerint azon a helyen kell, hogy legyen egy olivabogyónyi mennyiségű hús, amelyet eltörünk. Én Simon ben Lakisnak az állításával szemben viszont egy egyértelmű brájtánk van, mert a brájta azt mondja, hogy a csonttörés tilalma fönnáll, akár van a csonton egy olivabogyónyi mennyiségű hús, akár nincs. Nem jelenteti azt, hogy akár nincs, hogy egyáltalán nincs, hanem csak annyit jelentett nyilvánvalóan, hogy azon a helyen, ahol eltöröm, ott nincs. Ez viszont egyértelműen Rabbi Yochanan álláspontját tűnik alátámasztani. Amelei, laj. Azt válaszolt Rabbi Shimon ben Lakis, Rabbi Yochanannak nem. Hachika, már szerintem a Brájta nem ezt mondja, hanem mit mond a Brájta? Elchod egyszem, si és alap kezájsz basszonyba chutz. Elchod egyszem, si én alap kezájsz basszonyba chutz, és alap kezájsz műfni. De makrem svira. Szerintem mit jelent az, hogy nincs rajta egy olivabogyónyi hús? Azt akarja mondani a Brájta, hogy akkor is, hogyha nincs rajta egy olivabogyónyi hús kívülről, de van benne rajta egy olivabogyónyi hús belülről, magyarul a csontvelő, tehát hogyha egy teljesen csupasz csontról is van szó, de belül van egy van csontvelő, és az egy olivabogyónyi mennyiség, akkor az már a csontörés tilalmát létrehozza, vagy a csontörés tilalma ebben az esetben már fennáll. Tehát azt mondja itt Rabbi Shimon ben Lakis, amikor én azt mondtam, hogyha nincs egy helyen egy olivabogyónyi mennyiségű hús, akkor nem áll fenn a csonttörés tilalma, én mit értettem ez alatt? Hogyha nincsen egy olivabogyónyi mennyiségű hús, sem kívül, sem belül azon a helyen, ahol én töröm a csontot. A Bright, amikor azt mondja, hogy akkor is fennáll a csonttörés tilalma, nincs egy olivabogyónyi mennyiségű hús, csak úgy érte, ha nincs egy olivabogyónyi mennyiségű hús azon a helyen, a csonton kívül, de továbbra is van a csonton belül, és ezért áll fönn a csonttörés tilalma. És ezt a magyarázatot látszik alátámasztani a következő brájta, ami kicsit bonyolultan van megfogalmazva, de amelyik összességében a csonttörés tilalmáról szól. Ugye a következő áll a tórában. Ve etszem lő szisberuboj. Az áll a tórában, hogy a Mózes második könyvének 12-es fejezetének 46-os mondata, ne törjetek rajta csontot, mármint a Pészach áldozaton. Echad etzem se isboj moyach, echad etzem se imboj moyach. Látszólag mit tanít ez nekem? Hogy egyáltalán ne törjünk csontot a Pészach áldozaton. Sem olyan csontot, amiben van csontvelő, sem olyan csontot akár, amelyikben nincs csontvelő. Umani mekájem, vi ichrösz a basszabe lájla aze. Akkor mit jelent viszont az, amikor a Tórában az van írva, hogy fogyasszátok a húsát azon az estén? Nyilvánvalóan, hogyha azt a csontot is tilos törni, amelyikben van csontvelő, akkor a csontvelőt nem lehet enni aznap este, mert nem tudom eltörni a csontot, hogy egyen belőle a csontvelőt. Akkor mit jelenthet az a mondat, hogy egyétek a húst aznap este? Be basszassál gábéje egyszer? Csak arra a húsra vonatkozik, ami a csonton van, és nem ami a csonton belül. Hogy én el a... Mert hogyha azt gondolnám, esetleg mégis azt gondolnám, hogy ez az egyétek a húst azon az este, az egy felszólító parancs, amely így eliminálja a csonttörés tilalmát, és a csontvelő kiszippantása érdekében el lehet törni a csontot. És akkor mit jelent az a mondat, hogy ne törjetek csontot? Ez csak olyan csontot törésnek a tilalmára, olyan csontnak az eltörését tiltja be, egyszerűen se én baj majach, amelyikben nincsen csontvelő, avat be meccem se és baj majach, sejvemre éjjel. Viszont egy olyan csont, amelyikben van csontvelő, azt el lehet törni. ואל תסמה, שערי יובוי עשה ויתחל לא יססה, יש נינצ'ה בשם מכולו נגש. ותוונה, פסו איתו פרנצ'ות, אין לי כאלה הושט, בלה ירצו את שונט ולו אותיש, יש ונה טיל אלום, ונאם סעדה את עוני את שונטו, נירבן ולוון, פסו איתו פרנצ' אלימינאיו, פלמנטשט, עוד הטיל איתו פרנצ' אלו, annak érdekében, hogy együnk, annak érdekében lehet törni a csontot. Se hú, aj, mert egyszerűen is borul be Pészach Séni. Viszont ez mind csak addig áll meg, amíg el nem érünk oda, ahol a Tóra a Pészach Séniről, a második Pészachról beszél, Mózes 4. könyvének 9-es fejezetében. És ott, amikor a második Pészachról beszél, ugye ez az a egy hónappal későbbi nap, Iyár 14-én, amikor azok, akik elmulasztották az első Pészachkor meghoz az áldozatot, akkor azt pótolhatják. És ott mit mond a Tóra? Megint megismétli, és azt mondja, hogy egyszemlő ízsbörű baj, hogy nem szabad az áldozatnak a csontját törni. És se én támudlai már, amire igazából nem lenne szükség, hogy ezt mondja a Tóra, hiszen a Tóra azt is mondja a második Pészachkal kapcsolatban, hogy ki hol kukapasza Pészach jászó, hogy úgy kell elvégezni, úgy kell meghozni a második Pészachot, hogy az egyezzen előírásaiban mindennel, ahogy ezt az első Pészachnál tesszük. Tóra úgy fogalmaz, hogy hol hukasz a Pészach jászó ojszaj. Minden az első Pészach szerinti törvény szerint kell csinálni azt, mármint a második Pészachot. Hevei, mire elhad egyszerűen sérésben, tehát akkor azt jelenti, hogy a csonttörés tilalma is ugyanúgy vonatkozik a másodikra, mint az elsőre. Akkor nem kellett volna azt külön kiemelni és elmondani, hogy nem szabad csontot törni. Az, hogy a Tóra mégis külön kiemeli, hogy nem szabad csontot törni, ezt miért teszi? Elhad egyszerűen sérésben, ezt azért teszi, mert azt akarja mondani, ezt akarja ezzel fölhívni a figyelmünket, arra akar bennünket tanítani, hogy a csonttörés vonatkozik, igenis vonatkozik, nem csak arra a csontra, amiben nincs csontvelő, hanem arra a csontra is, amiben van csontvelő. És akkor mindez, akkor mit támaszt alá, összességében, akkor mi, hova jutunk, hogy a csonttörés tilalma vonatkozik arra a csontra is, amin kívül már nincs hús, de belül van csontvelő. És a Björkhan ugyan azt mondta, hogy a Bösátrés Lakis ugyan azt mondta, hogy ha nincs egy helyen egy olajban bogyónyi hús, akkor ott nem áll fönn a csonttörés tilalma, de ezt úgy értette, hogy nincs egy helyen egy oliva bogyónyi hús, sem kívül, sem belül, azaz csontvelőből sincs ott a törés helyén egy oliva bogyónyi mennyiség. Oké, okay. De még mindig nem akarja a Talmud elfogadni Reb Simon ben Lakis állítását, aki ugye azt mondta, hogy ha nincs egy helyen oliva bogyónyi mennyiségű hús, ahol eltöröm, ott nincsen oliva mennyiségű hús, akkor nincsen csonttörés tilalom. És ezt most egy másik misnából fogja próbálni a Talmud elvetni. Egy olyan misnából különben, amit majd egy fél óra múlva a 85-ös lap B oldalán fogunk tanulni. És mire odaérünk, hogy a maga helyén tanuljuk, már többször idézni fogja a Talmud, tehát jól meg fogjuk ismerni ezt a misnát. Miről szól ez a misna? Hévesi jatszom, míg caszaj, hőszeg, hát sem magi, át sem ad makém, sem magi ale ecem, ve kajlev, át sem magi ale perek, ve hőszeg. Következőt mondja a misna. Ugye az áldozatot, pészachi áldozatot tilos kivinni Jeruzsálemből. Ugye a pészachi áldozat úgynevezett kocsim kálim, könnyebb szentségű áldozat, amit Jeruzsálemben lehet hozni, vinni, de Jeruzsálem falain kívülre tilos kivinni. Mi történik akkor, hogyha kiviszem a Pészach áldozat Jeruzsálemből kívülre, akkor az egész áldozat érvénytelenné válik. Mi történik akkor, hogyha az áldozatnak viszem ki, megyek kifelé, ups, egyszer csak észrevettem, hogy elértem a falhoz, de még időben észrevettem, és az áldozatnak csak egy kis része került a falon kívülre. Akkor mit, le kell választanom ezt a részt az állatról, hogy a többi része az ehető legyen, visszavigyem, de ez a része már megsemmisítendő. Mondjuk, hogyha az állatnak lábának egy része, lábszára került ki Jeruzsálem falain kívülre, akkor mit kell csinálnom? El kéne törnöm a csontot. a csontot nem tudom eltörni, mert rajta van a hús. Mit kell csinálnom? Elvágom a csontot, nem, elvágom a húst azon a ponton, körbevágom, ahol a határ, Jeruzsálem határa volt. Tehát megjelölöm azt a helyet, ahol amitől fogva, vagy amitől kifelé a hús kikerült Jeruzsálemen kívülre, onnan lekaparom a húst, befelé jövet, egészen, amíg az ízülethez nem érek, és azért, hogy az ízületnél tudjam eltörni a csontot. Csak hogy értsük, hogy miről beszélünk. Tehát ugye a hús, ami Jeruzsálemen kívül van, azon nem kell foglalkozni, mert így is megsemmisítendő. A hús, ami Jeruzsálem falán belülre esik, azt lekaparom a csontról, és félre rakom, hogy ezt megegyem. Ugye, mert elvileg az Pészak áldozatnak minden ehető részét meg kell enni, nem is szabad hagyni Pészak utára. Tehát akkor azt lekaparom, így a csontnak azt a részét, amit el fog törni, felszabadítok minden hústól, de nem ott töröm el a csontot, ahol pont a határvonal van, nem az, hogy kicsit lekaparok a húsból, és ott töröm el a csontot, hanem a csontot lekaparom a hústól egészen vissza-vissza az első ízületig, és ott az ízületnél fogom eltörni a csontot. És látszólag, mi az oka annak, hogy teljesen lekaparom az ízületig a csontot, azért, hogy ne legyen a csonton egyáltalán egy oliva bogyónyi mennyiség sem, összességében sem a pészachi áldozati húsból. Most, hogyha igaz lenne, és így ne legyen az a probléma, hogy fönnáll a csonttörés tilalma. Most, ha igaz lenne, Simon ben Lakisnak, hogy ha igazán lenne Simon ben Lakisnak, hogy amíg nincs azon a helyen egy oliva bogyónyi mennyiségű hús, amit eltörök, akkor nem lenne szükség így teljesen lekaparnom a húst az ízületig, mert egy kicsit lekaparhatnék, és ott törhetném el, ahol lekapartam. Abból, hogy a misna mégis azt mondja, hogy az ízületig kell lekaparnom a húst, úgy tűnik, hogy Rabbi Jochanan véleményét támasztja alá ez a misna, ki azt mondja, hogy ahhoz, hogy ne álljon fönn a csonttörés tilalma, teljesen meg kell szabadítanom az adott testrészét az állatnak a hústól, a kóser hústól, a fogyasztható hústól. Így a Márta éversenyen a kezájsz basszom, akkor zevés basszom, akkor máhen én bőjüm is vesz, egyszerűen lamli, de kajlev, ha igaz lenne, nem sem mert lakisnak. Hogy addig, hogy akkor is, amikor nincsen, csak azon a helyen, tehát, hogy akkor is, amikor, ha csak azon a helyen nincsen hús, ahol el fogom törni a csontot, akkor nem áll fönn a csonttörés tilalma. Lamali de kaj, ne fácsa megileppelek, mert ha iszek, akkor minek kell az ízületig vissza lekaparnom az összes hús. Niklov Bépurta, egy kicsit kaparjam csak le azon a ponton, ahol el fogom törni. Mert nézbere is törni el a csontot, hiszen azon a helyen nincsen kezájsz basszor, nincsen egy oliva bonyonyi mennyiségű hús. A bája már, mi sum pekar a vina már be kulisz. Én azt mondja, a Talmud, nem, ez nem egy jó ellenvetés, Rav Simon ben Lakis ezzel szemben, mert lehet azt mondani, hogy valójában tényleg nem lett volna szükség visszakaparni egészen az ízületig, hanem csak le lehetett volna kaparni azon a helyen, ahol eltörjük a csontot, de azért kaparjuk végig mégis az ízületig, mert az ízületnél kell eltörjük a csontot, és nem azon a ponton, ahol a határvonal volt, Jeruzsálem határvonala, mert könnyen meglehet, hogy amikor eltörjük a csontot, akkor nem pontosan fogjuk eltörni, és egy olyan helyen is eltörjük, ahol még van rajta hús, és akkor azzal megszegjük a tilalmat. Vina már be kulis. A vina szerint pedig egy olyan csontról van szó, ami az ágyékcsont, amiben sok csontvelő van, és ezért nem segít, hogyha csak egy kicsit lekaparom a húst, kívülről, mert belül még mindig fog maradni csontvelő, és ha ott töröm el a húst, akkor a csonttörés tilalmát megszegem. Csak hangosan gondolkodom, nem tudom, hogy ha van benne csontvelő, akkor az a csontvelő és én viszont nem ott töröm el a húst, hanem visszamegyek még egészen az ízületig, és ott töröm el, akkor azt a csontvelőt ki fogom dobni, annak ellenére, hogy az egy olyan része az áldozatnak, amit meg kellett volna ennem. Hát igen, nem, de mégsem tudom megenni, mert nem, oké, a kérdésemet vegyük úgy, hogy nem kérdeztem semmit. Oké, bárhogy is legyen, akkor egyelőre nem sikerült eldönteni, hogy Simon ben Lakisnak, vagy a Bélchanannak van igaza, és a kettőjük vitája akkor tehát továbbra is fennáll, hogy a csonttörés tilalma az akkor is fennáll, hogyha összességében van csak egy olivabogyónyi hús az adott testrészén az állatnak, vagy csak akkor, hogyha azon a ponton van egy olivabogyónyi hús, ahol eltöröm a csontot. Most ugye az előzőekben ennek kapcsán ugye említettük ezt a mistát, amit majd nem sokára fogunk tanulni, amin arról van szó, hogy ha én véletlenül kivittem az áldozatot a Jeruzsálem kívülre, de úgy, hogy csak még időben észre kaptam, és csak egy kis része, vagy egy része került erre a Jeruzsálem falain kívülre, akkor a határpontom meg kell jelölnöm a húst, lekaparnom visszafelé, és el kell törnöm a csontot az ízületnél. Most így ennek kapcsán, annak kapcsán, amikor a húst kiviszem véletlenül Jeruzsálemből, a Talmud további szabályokat említ, és azokat próbálja tisztázni. Tnán haszan. Később fogjuk tanulni, egész pontosan a Talmud Pészak traktátusnak a 120-as lapján, az utolsó lapon, a pigulván noiszer me taminesze jedáin. A pigulván noiszer me taminesze jedáin. A pigul, ugye a pigul az, amikor valaki hoz egy áldozatot, és a kohén az áldozathozatal közben valami olyasmire gondol, amire nem lett volna szabad gondolnia. Mondjuk arra gondol, hogy ez az állat, áldozat, ez az adott idő keretén túl lesz fogyasztva. Minden állatáldozatnál meg van határozva, hogy mennyi ideig lehet fogyasztani, 2 nappal egy éjszaka, 1 nappal egy éjszaka, és tovább. Önmagában a gondolat, hogy ő az időkereten túl fogja fogyasztani, vagy valaki az időkereten túl fog fogyasztani, az áldozatot érvénytelenné teszi. Ez egy olyan érdekes szabály, amiről már többször volt szó. Hanoiszor, ugye amikor a gyakorlatban valaki meghagy, nem, most nem arról beszélünk, hogy mire gondolt a Cohen, hanem arról van szó, hogy a gyakorlatban meghagynak az áldozati húsból az időkereten túl, és nem fogyasztják el, nem az idő, nem fogyasztják el az időkereten belül, hanem meghagynak belőle. Ez egy tilalom. Mind a két esetben, az áldozat, annál az áldozatnál is, amikor az áldozat azért várt érvénytelenné, mert a kohén helytelen gondolatot gondolt a fejében. És annál az áldozatnál is, amelyik azért vált érvénytelenné, mert az időkeretén túl vagyunk, az áldozathoz, ha valaki hozzáér, akkor azzal a keze tisztátalanná válik. Ez egy rabbinikus előírás. De a rabbik azért hoztak, hogy ezzel próbálják elejét venni annak, hogy valaki ilyen helytelen módon járjon el. Hogyha kohén, akkor ne legyenek ilyen oda nem illő gondolatai, mert akkor ha ilyen elé lesznek, akkor rögtön a kezei tisztátalanná válnak, és kezet kell mosnia. Ha pedig egy egyszerű valaki, aki hozza az áldozatot, akkor figyeljen oda, hogy egyen az áldozatból, vagy pontosan, hogy egyen meg az áldozatot az idő kereten belül, és ne hagyjon vissza belőle. Mi az oka ennek? Miért hoztak egy ilyen szabályt a rabbik? A Funaver, a Frizda, a két bölcs, kétféle módon magyarázta. Hádamár misum, mipné hasadé köhuna. Az egyik szerint ez a szabály azért lett hozva, hogy ezzel vegyék elejét a rossz indulatú kohanitáknak. És a másik pedig, hádamár mipné atzole köhuna. A másik szerint pedig a lusta kohanitáknak. Már mászné a pigul, már mászné a noiszer. És valójában nem vitatkozik itt Rav Huna és a Frizda, hanem másra-másra mondják a magyarázatot. Már mászni a nőszer, már mászni a pigur. Az egyik, az az visszamaradt az áldatból, bocsánat, az egyik a pigurról beszélt. A pigurról, tehát a rossz gondolattal elrontott, érvénytelenített áldozatról. A másik pedig a visszamaradt, az áldozatból visszamaradt részre gondol. Már mászni a pigul, misum hasadekum. Az, aki ugye elejét akarja venni a pigulnak, a helytelen gondolatnak, az a rossz indulatú kohénoknak akar ezzel egy akadályt állítani. Ugye? Mert miről van szó? Itt arra van szó, hogy valaki egy kohén bosszút akar állni, egy mit tudom én, egy azon, aki az áldozatot hozza, akkor szerencsétlen hoz egy áldozatot, amit jó sok pénzért megvet, elhozza a szentélybe, stb. Stb. És a kohén egy rossz gondolattal el tudja rontani, érvénytelenül tudja tenni. Azért, hogy ezt ennek elejét vegyék a rabbik, ezért mondták azt, hogy ezért hoztak, vagy alkalmaztak egy ilyen plusz korlátot, hogyha valaki egy ilyen áldozathoz hozzáér, egy így érvénytelni vált áldozathoz hozzáért, annak tisztátlanná válik a keze. A mám mászta de noiszer, az pedig, aki a noiszerról, az áldozatból megmaradt részből nek a tilalmáról beszél, hogy azt tisztátlanná teszik ezeket, az ugye azt akarta, annak akarta elét venni, hogy az emberek lustaságból ne egyék meg a teljes áldozatot, hogy aj, már telik, degeszrettem magamat, és mindjárt lejár az idő. Tehát, hogy ne legyenek lusták, ne legyenek lestek, ezért a lustakvalitáknak akartak akadályt állítani ezzel, hogy a kéz tisztátlanná válik. Nyilván itt nem csak a kohanitákról, hanem bárki, aki az áldozatot hozza, ha lustaságból rest lenne megenni, akkor ezzel a rabbik egy plusz akadályt állítottak ennek. Már másznike zájész, már másznike bejtsz, most ugye van még egy vita közöttük, hogy mennyi az a mennyiség, amitől a kéz tisztátalanná válik, mennyi hús, az áldozati hús az a mennyiség, amitől a kéz tisztátalanná válik, az egyik szerint egy olívabogyónyi mennyiség, a másik szerint egy tojásnyi mennyiség. Már másznike, de másznike zájészke is szuröj. Az, aki egy olívabogyónyi mennyiséget állít, hogy az, amitől már a kéz tisztátalanná válik, az az áldozat húsának tilalmát tekinti alapvetőnek, vagy meghatározónak. Ugye minden étkezési tilalom egy olívabogyónyi mennyiségnél kezdődik. Most ugye ezeket a mondjuk az áldozatból visszamaradt részt, vagy a rossz gondolattal eltréfizett áldozatot, ugye tilos enni, mennyi az, amivel már megszegem ezt a tilalmat? Egy olívabogyónyi mennyiség. És ezért egy olívabogyónyi mennyiség az, ami tisztátalanná teszi a kezét az embernek. A másik viszont, aki a tojásnyi mennyiséget határozta meg, ő pedig arra gondolt, hogy általában a tisztátalanságot az étel az nem egy olívabogyónyi, hanem egy tojásnyi mennyiséggel adja tovább, és ezért itt is egy tojásnyi mennyiséget határozott meg, mint az a mennyiség, amitől már tisztátalanná válik a kéz. Baja leum, jöjjtse gazdrabbanon tuma ujloj. Most ugye eddig arról beszéltünk, eddig arról beszéltünk, hogy a pigul, a rossz gondolattal eltréfizett áldozat, és a noiszal, és az áldozatból visszamaradt étel, az, ami azért, hogy elejét vegyék, a rabbik úgy döntöttek, hogy az kezet tisztátalanná teszik. Ugyanilyen szabályt hoztak el a rabbik, arra vonatkozólag, hogyha az áldozat ki lett vive a határán kívülre. Hát mondjuk a Pészach áldozat esetében Jeruzsálemen kívül. Ugye ez a határon kívülre való kivés, ez két dolgot is jelenthet. Jelentheti a szentélyen kívülre vivést, és jelentheti a Jeruzsálem falain kívülre vivést, attól függően, hogy milyen szintű szentségű áldozatról beszélünk. Baja leu, jöjjtse gazdrában a tumajlaj. A rabbik hasonlóan az előző esetekhez elrendeltek tisztátalanságot áldozat határon kívülre vivésével kapcsolatban. Mi amlinan nőjszed a gazdotalmada aszi laicule bej, ával jöjjtse apukébe jodáim, loj mapkilébe jodáim. Loigaz Rabbi Rabbanon Tuma, hogy Dilma Loisna. Azt kérdezi a Talmud. Különbséget tettek a rabbik, és azt mondták-e, hogy bizony az, hogy az ember ne hagyjon vissza az áldozatból, egye meg az egészet, ez szorgalom kérdése, hogy mennyire szorgosan eszik az áldozatból. És azért, hogy elejét vegyék, a lustasságnak hoztak egy ilyen szabályt. De az, hogy valaki direkt kivigye, vagy lustasságból kivigye az áldozatot a Jeruzsálem falain kívül, ez nehezen elképzelhető, és azért talán itt nem voltak ilyen szigorúak, és nem hoztak még egy ilyen büntető szabályt, vagy talán nem tettek különbséget a kettő között, és itt is van egy ilyen büntető szabály. Tasmá, éves jacomik caszaj, hőszeg, átsemeg jeletsze, meg hőlev, átsemileg a pereg, meg hőszeg, ilyen márta gazmére van a tumba, aki haszikre, máj háve hak, meg támele. Azt mondja a Talmud, vegyük megint csak a misnát, amit majd mindjárt a következő oldalon fogunk tanulni, de mit mond, hogyha kivitted az állat, véletlenül kivitted az áldat, a pészaki áldatot a falon kívülre, részben, akkor azt a részt, ami a falon kívül van, ott körbevágod a húst, onnan befelé az első ízületig lekaporod a húst, és az ízületnél eltöröd a csontot, és akkor azt a részt már ki lehet, meg lehet semmisíteni. Most, hogyha igaz lenne az, hogy az áldozatnak az áldozat, amit kivittek a falon kívülre, az tisztátalanná tesz, akkor itt mit segít az, hogy lekaparom a húst? Az a hús, amit lekaparok, az tisztátalanná válik attól, hogy érintkezett azzal a hússal, ami ki lett véve Jeruzsálem falain kívülre. És abból a tényből, hogy mégis a misna azt mondja, hogy le lehet kaparni húst, és azt, ami a Jeruzsálem falain belülre esik, és el lehet fogyasztani, abból azt látjuk, hogy önmagában a Jeruzsálem falain kívülre került hús nem válik tisztátalanná, tehát úgy tűnik, hogy a rabbik ott nem hoztak egy ilyen büntető szabályt. Azt mondja, Talmud, Tumas szesarim hi, Tumas szesarim lőj, mert támje. Szóval Talmud nem, ez még nem jelenti azt, hogy ez erre való bizonyíték. Miért? Mert itt hogyan érintkezik a két hús? Az a része a húsnak, ami a falon kívül van, és az a része a húsnak, ami még a falon belül van. Rejtve érintkezik. Egy kicsit furcsa fogalom, de van egy ilyen fogalom, hogy Tumas szesarim. Ez azt jelenti, hogyha valamihez hozzáér, akkor alapvetően azt mondjuk, hogy az a valami tisztátalan volt, akkor átadja a tisztátalanságot. De hogyha úgy ér hozzá, hogy az nem látható a hozzáérés, mert valami eltakarja, akkor az a hozzáérés olyan, mintha nem is lett volna. Itt a hús, amelyik hozzáér ahhoz a húshoz, tehát az a hús, ami a falon kívül van, és az a hús, ami a falon belül van, azok úgy érintkeznek, hogy az nem látható. Szóval nem értem teljesen, hogy miért nem látható, de valahogy a felszínét látjuk, de azt a pontot, ahol egymással érintkeznek, azt nem látjuk. Nem teljesen értem, mert ilyen alapon mindig csak a felszínt látjuk, nem azt látjuk, ahogy érintkeznek egymással. De bárhogy is legyen, ezzel így elvetjük ezt, és azt lehet mondani, hogy valójában tisztátalanná válik az a rész, és mégis, ami a falon kívül van, és mégsem teszi tisztátalanná azt a részt, ami a falon belül van, mert hiába érintkeznek, az érintkezésük nem látható érintkezés, ezért nem teszi tisztátalan egyik a másikat. Ule Rav Hinna, de amár hibure eichni láv hiburu. Őke mándem már pisz dami. Máik ele mei már, halkanaga beá, ha dadika matame. Azt mondjátam, hogy nagyon, de még mindig Rav Hinna szerint van egy olyan szabály, hogy olyan ételek, amelyek egymással érintkeznek, vagy egymáshoz vannak ragadva, az nem számít igazából egyberagadásnak, akkor itt mégiscsak olyan, mintha ez a két rész érintkezne. Hiába nem látható az érintkezése, de mivel el fogom vágni, ez olyan, mintha most sem egyben lennének, tehát az érintkezésük mégis egy látható érintkezés, akkor mégiscsak szerinte ez tisztátalanná kellett volna, hogy tegye az a rész, ami a falon kívül van, azt a részt, ami a falon belül van. Elle mandat másznik a zájsz, de lézbeke zájsz. Mandat másznik a vejca, de lézbeke vejca. Egyik lehet, azt mondja, Talmud, jó, akkor azt kell, hogy mondjunk, hogy itt egy olyan speciális esetről van szó, mikor az a hús, ami Jeruzsálemen kívül van már, a falon kívülre esett, az vagy nincs egy olivabonyónyi mennyiség, vagy nincs egy tojásnyi mennyiség, annak függvényképpen, hogy melyik véleményt fogadjuk el, hogy az olivabonyónyi mennyiség, vagy a tojásnyi mennyiség az, ami tisztátalanná tesz. És ezért nincs meg ez a mennyiség, ezért nem tesz tisztátalanná, és azért van értelme lekaparni azt a húst, ami a falon belül van. Oké, akkor ezzel nem sikerült feloldani ezt a kérdést, akkor megyünk tovább, egy másik helyről próbáljuk feloldani a kérdést. Ugye az volt a kérdés, hogy hogy a Jeruzsálem falán kívülre vitt hús, az tisztátalanná válik-e vagy sem, tisztátalanná teszi a kezeket vagy sem, ugyanúgy, mint az áldozatból az időkereten túl megmaradt hús, vagy a pigul a rossz gondolattal érvénytelenné tett áldozati hús. Tasmá, mojcib szárpeiszák, mi habura, le habura, áfá, písú, belői, szászre, tahöj. Máj láv, tahöj, ve asszúr, de jöjtsi, mi habura, le habura, ki jöjtsi, le hucle, mi hucle, dami, umifszi. A filuk tani, tahöj, álmelői, gazra, bonan, tuma. Van egy olyan előírás, hogy nem szabad, ugyanúgy, hogy az áldozati hús nem szabad kivinni Jeruzsálemből, ugyanígy az áldozati hús nem szabad kivinni a fogyasztási helyéről egy másik fogyasztási helyre. Ugye alapvetően a fogyasztási hely az mondjuk azt jelenti, hogy amúgy a Tóra mondja, hogy Bájsz Echadja a Hel, hogy egy házban kell fogyasztani. Tehát akik feliratkoztak az áldozatra, azok egy nappaliban fogyasztják azt el. De valójában az is előfordulhat, hogyha két áldozatot esznek egy nappaliban, az egyiket az egyik asztalnál, egy csoporttal körbevéve, a másikat egy másik asztalnál, egy másik csoporttal körbevéve. Ha én fölemelem az áldozati húst, és nem is viszem ki a házból, mert ami egész biztos, hogy tilos, ugyanúgy, mint kivinni Jeruzsálemből, hanem csak átviszem az egyik asztalról a másik asztalra, azzal már a szabályt megszegtem, a tilalmat megszegtem, és hogy fogalmaz a brájta? Ha mojcib szár pészek, meg ha burla, meg ha burra, hogyha az egyik csoporttól a másik csoporthoz viszem a pészaki áldozat a húsát, akkor áfalpisúbla is szász, annak ellenére, hogy megszegtem a szabályt, a tilalmat, tahol az áldozati hús tiszta. Egyszerűen olvasva, mit jelent ez a brájta? Májláb. Tahol vasz, az áldozati hús tiszta, nem rendeltek el tisztátalanságot ránézve, de mégis innentől fogva már tilos fogyasztanom azt a húst, mert ki lett víve a maga helyéről. De jöjjtsz meg haburra, ki jöjjtsz meg hucaszid, ami? Mert ha egyszer kivittem a maga helyéről, a maga csoportjának a helyéről, átvittem egy másik helyre, akkor az olyan, mint amikor kivittem volna Jeruzsálemből a falon kívülre. Umifsza, és ezáltal az áldozati húst alkalmatlanná tettem volna a fogyasztásra. A finu hachit tanita, és mégis mit mond a brájt, az áldozati hús tiszta? Álmodói gazdrában tudom, akkor látom, hogy a rabbik nem rendeltek el tisztátalanságot a kerületén kívülre vitt áldozati hússal kapcsolatban. Azt mondja, a Talmud, laj, nem ezt jelenti ez a brájt. Tahajru mutar. Azt akarja mondani a Talmud, azt akarja mondani ez a brájt, hogy bár hogy igaz, hogy megszegtem a szabályt, nem szabad egyik csoporthoz a másikra az vinni, de az áldozati hús tiszta, ez nem azt jelenti, hogy nem szabad fogyasztani, de tiszta, nem okos tisztátalanságot, hanem azt jelenti, hogy bár megszegtem a szabályt, az áldozati hús tiszta és fogyasztható. De jöjjtsz meg, ha burlám, hurra, láv, ki jöjjtsz meg, hurra, szasz, hogy dami. Mert amikor kiviszem az egyik csoporttól a másik csoporthoz az áldozati húst, az nem ugyanaz, mint amikor kiviszem Jeruzsálemből, vagy amikor kiviszem a házból az áldozati húst, mert amely esetekben az áldozati hús onnantól fogva alkalmatlan a fogyasztásra. Ebben az esetben ugyan szabályt sértek azzal, hogy az egyik csoporttól átviszem a másik csoporthoz az áldozati húst, de ez nem teszi az áldozati húst alkalmatlanná a fogyasztásra. Azt mondja, a Talmud, a Hag, tanít, Széfa, Öhlé, Harézből és Szászaszent, tehát ez nem lehet. Mert ugyanennek a brájtának a végén mit mond a brájta, hogy aki ezek után mégiscsak eszik ebből a húsból, az egy szabályt szeget meg. Akkor mégiscsak tilos enni belőle, akkor nem magyarázhatod úgy, hogy amikor a brájta azt mondja, hogy a hús tiszta, az azt jelenti, hogy lehet is fogyasztani. Mislém alemán de amár, ke bejca, de izbej, ke zájsz, ve lézbej, ke bejca. Most ugye mondhatod, akkor még mindig lehet azt mondani, hogy akkor menjünk, térjünk vissza az eredeti magyarázathoz, hogy azt akarja mondani, hogy a hús nem szabad kivinni az egyik csoporttól a másik csoporthoz, és hogyha mégis kivitted, akkor megszegted a szabályt, de az áldozati hús tiszta. Még mindig azt szerint az álláspont szerint, aki szerint a tisztátalanság, amit elrendeltek a rabbik, az csak egy olyan húsnál áll fönn, amelyiknél egy tojásnyi mennyiségű hús van, húsról beszélünk, akkor itt lehet azt mondani, hogy megszegtem a szabályt, és ezt a húst már nem lehet fogyasztani, De a hús nem válik tisztátalanná, mert nincsen benne összességében tojásnyi mennyiség. Azt szerint a vélemény szerint viszont, amelyik azt mondja, hogy a tisztátalansággal kapcsolatban is itt a, nem az tojás, hanem a olivabogyónyi mennyiség a mérvadó, akkor felmerül a kérdés, hogy nem tud sehogy sem magyarázni másképp, mint hogy azt jelenti, hogy bár megszegtem a szabályt, mert kivittem a saját kerületéből a húst, az áldozati hús innentől fogva nem fogyasztható, de mégiscsak tiszta, mert nem rendeltek. Ezzel kapcsolatban a rabbik nem rendeltek el tisztátalanságot. Nem úgy, mint a noiszor, a megmaradt áldozati húsnál, és a pigulnál, a rossz gondolattal eltévfizett áldozati húsnál. Azt mondja a Talmud, Ella abigja ítszebe Peszach, laj mi bajlan? De lőjg az rabonon tuma, my time of nej haburaz, zizin hénum, zizarze hiribé. El a kikabajle bjegyceke dalsim, máj. Azt mondja, a Talmud jogos, végül is azt látjuk ebből, hogy a pészachi áldozatnál nem rendelték el a rabbik, hogyha kivitted az egyik csoportból a másik csoportba, vagy kivitted a házból, akkor nem áll fönn a tisztátalanság. A rabbik ez esetben nem rendelték el a tisztátalanságot. Miért nem? Mert mivel egyszerre sokan vannak ott, biztos, hogy egymást figyelmeztetni fogják, hogy nehogy véletlenül kivigyék a húst, és ezért nem volt szükség egy ilyen büntető szabályra, és ezért a Pészach áldozatnál igazából nem állt fönn ez a kérdés. Hol állt fönn ez a kérdés? De a dasim az összes többi áldozatnál. Az összes többi áldozatnál, ahhoz hasonlóan, ahogy elrendeltek a pigullal és a noiszarral, a rossz gondolattal érvénytelenné tett, elrontott, vagy a áldozati időkereten túl meghagyott áldozati hús, mint érvénytelen hús esetén elrendelték a tisztátalanságot, akkor ugyanígy elrendelték el a tisztátalanságot azzal kapcsolatban, hogyha az áldozat ki lett vive a saját megengedett kerületén kívülre. Ez tehát nem a pészachi áldozattal kapcsolatban kérdés, hanem általában kérdés. Azt mondja, a Talmud, Teikó. Ez egy olyan kérdés, amire nincsen jó válasz, és majd eljön a messiás, Eliáhu válasz fog adni erre a kérdésre. Azt mondja, a Talmud, Möjci, Beszár, Pészár, Mechabura, Lechabura, Minnáj. Azt mondja, ha már megemlítettük, hogy nem szabad kivinni az egyik csoporttól a másik csoportrahoz az áldozati húst, honnan tudjuk, hogy ez tilos? De Tánya, Löjce, Szimine, Bájsz, Mine, Basszor, Hucca. A Tóra mit mond Mózes második könyvének 12-es fejezetek 46-os mondatában? Löjce, Szimine, Bájsz, Mine, Basszor, Hucca. Ne vigyetek ki a házból, a húsból, kintre. De mit jelent ez? Éli ela, mi bájsz, le bájsz, mi habura, le habura, mi náim. Ez alapvetően azt jelenti, hogyha egy házban esszük az áldozati húst, abban a házban nem szabad kivinni az áldozati húst, mondta, a házon belül kell a csoport tagjainak elfogyasztania. Honnan tudom, hogy egy házon belül is két áldozati húst eszik, az egyik a nappaliban, a másik a előszobában, vagy akár mindketten a nappaliban, csak két asztalnál, akkor nem lehet az egyik csoporttól a másik csoporthoz átvinni a húst. Talmud laj már chuca. Van egy extra kifejezés ebben a mondatban. Löj szöjci minne bájsz minne basszor chuca. Ne vigyetek ki a házból, a húsból kívülre. Ez a kívülre szó, ez fölösleges. Talmud laj már chuca. Chuc láchi lasszai. Ne vigyetek ki onnan kívülre, ahol eszitek. Ugye ez a mondat, ez értelmes lenne a chuca a kívülre szó nélkül is. A Tóra azt mondja, löj szöjci minne bájsz minne basszor. Ne vigyetek ki a házból, a húsból a házból. Azt értenénk, hogy a húsból nem szabad kivinni a házon falain kívülre. Miért teszi hozzá azt a kifejezést, hogy chuca, kívülre? Azért, mert azt kell ezzel mondani, hogy még a házon belül sem szabad a saját fogyasztási területeink kívülre, tehát még egy nappalin belül sem lehet az egyik csoporttól a másik csoporthoz vinni. Amarabi ami a mojice baszapszak mechabur lechabura einei chajabácsajan niach. Rabbi Ami egy érdekes szabályt mond, azt mondja, ha már erről beszélünk, hogy az egyik csoporttól a másik csoporthoz viszem az áldozati húst, az tilos, mikortól válik ezt valódi büntethető szabályszegéssé, onnantól fogva, hogy fölemeltem és leraktam, hogy szalkszibbe, mert itt is a kivitel Löj szojci, ne vigyetek ki. A kivitel kifejezés és fogalom áll fönn, csak úgy, mint a sábesznél, amikor nem szabad a magánteletről a közterületre kivinni. Máj sábesz áda avada kira, áfaha námi, áda avada kira, vánaha. Ugyanúgy, ahogy a szombatnál a kivitel tilalmát csak akkor azzal szegem meg, hogyha a föl is emelem és le is rakom, ugye, hogy a szombat raktátusban tanultuk, kell, hogy legyen a kira és a naha, fölemelés és lerakás. Ugyanígy a áldati húsnál is akkor szegem meg a szabályt, hogy a csoportból nem szabad kivinni az áldati húst, hogyha fölemelem és lerakom. Masszív rábi ába bár mámol, hogy jusszaiv nina hiszembe, mejtesz veli sejnim, jacek huszakaim aszáz arra, vákraim, mely jacek sejnim, harisejnim, me tamim gadim, vákraim, me tamim gadim, vahallainak. Ezzel kapcsolatban Rabbi Ámo egy kérdést tesz fel. Azt mondja Rabbi Ámo, van egy szabály bizonyos különleges bűnázatokkal kapcsolatban, amelyet úgy nevezünk, hogy hatois pnimiois, belső bűnázatok, amelyek a belsőt azt jelenti, hogy a vérét a szentély belső csarnokában hintették föl. Ilyen például a Jom Kipuri bűnáldozat, vagy ilyen az egész közösség vétkére vonatkozó bűnáldozat. És ezeknél az a előírás, hogy miután vére föl lett hintve, az áldozatnak a húsát ki kell vinni, és Jeruzsálemen kívül kell elégetni. És az előírás, hogy most ez miért van így, onnan tudjuk, ebből most nem fogunk belemenni, de az az, hogy akik kiviszik, azok a kvaliták, akik kiviszik ezt az áldozatot a Jeruzsálem falain kívülre, hogy elégessék, azok tisztátalanná válnak, és a ruháik is tisztátalanná válik, és el kell minniük a mikvébe, és meg kell tisztulniuk ezután. Most itt arról beszél a Zvachim traktátusból idézett misna, hogy akik kivitték az áldozatot, azok ilyen rudakon, fa rudakon cipelték. Mondjuk négyen cipeltek egy ilyen marhát, amelyet ugye bűnáldozatként volt feláldozva, akkor akik az elsők, amikor már kiértek, nem is kellett Jeruzsálem falain kívülre érniük, ha már a szentély csarnok falán kívülre értek, akkor azzal tisztátalanná váltak. Ők tisztátalanná váltak, akik hátul vannak, még nem válnak tisztátalan, amíg ők ki nem érnek ugyancsak a szentély csarnok falain kívülre. Most ugye ebben hallainak, ebben az esetben nem lett az áldozat lehelyezve a földre, csak viszik. És ha abban persze, hogy kiérnek a szentély a csarnok falán kívülre, akkor már is tisztátalanná válnak. Rabbi Ámo pedig azt mondta, hogy az egész kivitel, ez ugyanúgy működik, mint Chávez, hogy akkor válik a kivitel, akkor teljesül, amikor nem csak kiviszem, hanem le is rakom oda, ahova kivittem. Itt viszont nem lett lerakva, és mégis teljesült a kivitel. Azt mondja, a Talmud, a mai szív lava, ha me fárek labenig raj, végül is a Talmud, azt mondja, hogy ába bár mámol, maga megválaszolta ezt a kérdést, azt mondta, lehet, hogy itt arról van szó, hogy az állat nem volt teljesen elemelve a földtől, hanem a földön hurcolták, vagy vonszolták, és ezért azt ugye tudjuk, hogy akkor akár nem is kell, hogy teljesen érintse a földet, csak ha a lavud létrejött, tehát hogy a három tefához közel volt a földhöz, akkor olyan, mint hogyha folyamatosan rajta lenne a földön, és folyamatosan le lenne rakva, és lehet, hogy ezzel megkapjuk a választ, hogy miért válnak tisztátalanná, annak ellenére, hogy nem álltak meg, és nem rakták le. Oké, idáig tartotta Talmud, és most jön a misna, és ez az a misna, amit már kétszer vagy háromszor említettünk az elmúlt 40 percben, anélkül, hogy még a misnához elértünk volna, tehát ezt a misnát nyilvánvalóan nagyon jól fogjuk már tudni, mert most már harmadszor tanuljuk. Éversi jacomik caszai, hajszech átsemegje le ecembe köjlev, átsemegia le perek, ve hajszech. Ha van egy az áldati hús, pészaki áldozat. Ki lett víve sajnos Jeruzsálemen kívülre, egy része, de ops, megálltam időben, csak egy része az állati, egy része az állatnak került a falon kívülre. Akkor attól a résztől, ahol a fal vonala van, ott levágom a húst befelé, lekaparom a Jeruzsálem belüli részről, hogy azt el tudjam fogyasztani, egészen az ízületig, és az ízületnél eltöröm a húst. Ube mugdashin kajtszeicbe kajficsein, vagy mi sumsvérszeicbe, és ez a Pészak áldozatnál, az összes többi áldozatnál nem kell ilyen bonyolultan lekaparni a húst egészen az ízületig, és az ízületnél eltörni, mert egyszerűen ott egy baltával, húsbaltával eltöröm a csontot, ahol a fal vonala van. Ugye ezeknél az áldozatoknál, az összes többi áldozatnál nincsen egy ilyen tilalom, hogy tilos a csontot törni, és ezért nincs egy ilyen tilalom, tehát el lehet ott törni a csontot, ahol éppen az a vonal van, ami a Jeruzsálem fala, és nem kell variálni azzal, hogy lekaparjuk róla a húst, mielőtt eltörjük a csontot, mert ha nincs rajta hús, akkor nincsen csonttörés tilalma. Oké, most a Mishnának a következő része azzal foglalkozik, hogy hol van az a vonal, amit már Jeruzsálemen kívülnek tekintünk? Minha agaf velifnim kelifnim. Minha agaf lachutz lachutz. Azt mondja a Talmud, az ajtó vonala, Jeruzsálem kapuinak a belső kapunak a kapunak a belső vonala, az ajtó félfának a vonala, az még egy pillanat. Az még Jeruzsálem, de azon kívül az már nem Jeruzsálem. A Hallöjnös ve Aivé a Hajmekelifnim. Jeruzsálem falainak az ablaknyílásai és a falnak a teteje, azok mind-mind Jeruzsálem belülinek számítanak. Oké, ez volt a Misna. Most akkor megyünk, és nézzük a Talmudot. Amarev Yehuda, Amarev Hénlet Fila. Azt mondja, hogy Ráv, ugyanez a szabály az imával kapcsolatban is. Ha van egy minnyen, és valaki a minnyenhez csatlakozni akar, akkor ha az ajtóban áll még, és nem egy másik szobában, hanem még az ajtó vonalában áll, akkor hozzá kapcsolódik a minnyenhez, beszámítható a minnyenbe. A pliga, Rövisóban Lévi, de Ammár, Rövisóban Lévi, a filmek hitzes a bázani, a szekezben is szól, a Vémsősomáj. Azt mondta, Rövisóban Lévi, nem. A minyennél ez nem így van, ott még egy vasajtó sem tudja elválasztani a zsidókat az örökkévaló Istenüktől, aki az égben van, az égi atyuktól nem tudja őket elválasztani. Azt akart ezzel mondani, hogy ha még valaki úgy áll a többiekhez, hogy egy vas ajtó választja el őt a többiektől, akkor sincs elválasztva tőlük, és akkor is a minyenbe egybeszámítódnak. Ez a gyakorlatilag a halakában egy komplikált kérdés, hogy mikor számítódnak együtt a minyenbe. Eleve van, aki azt mondja, itt nem arról van szó, hogy valaki a tízbe számítódik, hanem arról, hogy már megvan a minyen, és csak annyi a kérdés, hogy az ő imája az mikor számítod, úgy, hogy együtt imádkozott velük. Mások szerint ez egész, ez csak akkor áll fönn, hogyha egy másik szobában van, hogyha azért látja a többieket. Csak akkor számíthatóak egyben. Bárhogy is legyen, van egy vita a Rás és a Taiszhoz között, hogy kell értelmezni ezt a részt. Megyünk tovább. Ha a gufa kásja a márta minden gáflifnim kifnim, ha a gáfácmai kül a huc, én a szajszaifa minden gáfül a huc, kül a huc, ha a gáfácmai kifnim. Szóval a Talmud, nézzük meg pontosan, hogyan fogalmazott a Misna. A Misna azt mondta, minhá gáfelifnim kilifnim, az ajtó félfának a vonalától befelé az a város belsejének számít, onnan kifelé az a külsejének számít. És akkor látszik nem világos, hogy maga az ajtó félfa vastagságának a vonala, az mi? Az első részben úgy tűnik, hogy az külső résznek számít. Ugye mit mondta, hogy az ajtófél a belső részétől befelé az a város vonala, tehát maga az ajtófélfa vastagsága az már nem. Viszont utána meg azt mondja, hogy az ajtófélfától kifelé az már a városon kívül van, akkor ebből meg úgy tűnik, mint hogy az ajtófélfa vonala maga az már belülnek számítana. Azt mondja, Talmud lő, kása, kámbe sáré az ara, kámbe sáré Jerusalájim. Azt mondja, Talmud, attól függ. Ugye, eleve, hogy nem szabad kivinni valamit, ez ugye, ahogy említettük, jelentheti azt, hogy nem szabad kivinni Jeruzsálemből, akkor, hogyha Kocsim Kálimról van szó, ha kevésbé szent típusú áldozatokról beszél, mint például a Pészaki áldozat, és jelentheti azt is, hogy nem szabad a szentély csarnokon kívülre vinni. Hogyha a szentebb, a magasabb fokú szentségű áldozatokról beszélünk. Most ugye a szentély csarnoknál, a szentély csarnok kapujának, ajtófélfájának vastagsága a szentély csarnok részének számít, mert az meg lett szentelve, és olyan, mint maga a szentély. Jeruzsálemnél viszont a jeruzsálemi kapuk ajtófélfájának vonala az nem számít az Jeruzsálemnek, mert az nem lett felszentelve, mint Jeruzsálem. Hogy hogyan történt ez, vagy miért nem lettek felszentelve Jeruzsálem kapui. Ezzel kapcsolatban a Talmud elmondja, miről beszélünk. Amarav Shmuel ben Yitzchak, mipnei Málin, ez kácsú sáru selmáim, mipnei sem et szeirhoin, meginim, tachtéjem bechamo, mipnei a chamo, beksami, mipnei a ksami. Mi az oka annak, hogy amikor Ezra és Nehemja följöttek Babilóniából és a második szente idején, és újra szentelték a várost, akkor nem szentelték meg Jeruzsálem szentségével a kapunak a belsejét, a vastagságát. Szóval miért? Mert a metszórák, a leprások, akik ugye Jeruzsálemen kívülre vannak száműzve, amíg fennáll a leprásságuk, ugye a táboron kívülre, tehát Jeruzsálem kívülre, ők arra használták a Jeruzsálem kapuit, hogy oda bújtak be, amikor nagyon esett az eső, vagy amikor nagyon sütött a nap. És ahhoz, hogy ne szegjék meg a kötelességüket, hogy a Jeruzsálemen kívül kell, hogy legyenek, ezért eleve nem szentelték meg a kapuknak az ajtófélfájt. Amarab Shmuel bár egy szchak mitné málin és kácsassár niknöj, mitné sem ütszai raim, öimdim sam, umachniszimba hajnös jadam, de hajnös jadam. Szóval, és ehhez hasonlóan azt mondta Rab Shmuel bár egy szchak, hogy volt egy kapuja a szentélynek, a keleti kapuja a szentélynek, a Niknor kapu, ami ugyancsak nem lett felszentelve, mint szentély, nagyon hasonló okból, azért, mert a Metzora, a leprás, aki a megtisztulásának a 8. napján ugye áldozatot kell, hogy hozzon, de ilyenkor ő már tiszta, Jeruzsálemben már szabadon mozoghat, stb. De abban van még visszamaradása a tisztaságának, a tisztasága teljesülésének, hogy még nem hozhat, tehát hogy még a szentélybe magában nem mehet be, de ez úgy történik, azzal kap ezzel a feloldozást, hogy hoznak egy áldozatot az ő számára, ennek az áldozatnak a véréből a tenyerükbe kell, hogy hintsen a kohén, de hogy tud a kohén oda hinteni? Úgy, hogy ők beállnak a Niknor kapuba, és betartják ott a kezüket, a markukat, és az áldozati vérből ráhint a kohén. De amikor ott állnak, akkor még úgy állnak ott, hogy nekik a szentélybe tilos lenne bemenni. Ezért eleve meg se szentelték a Niknor kapukat, hogy nehogy a metszórák, a leprások ezzel megszegjék ezt a szabályt. Kedves barátaim, idáig tartott a mai tanulás, a Szechem traktátus 85. lapja. Minden jól megy, akkor a holnapi napon megismerkedünk a 86-os lappal, és egyben be is fogjuk fejezni a 7. fejezetet. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, a holnapi viszontlátásra, addig is mindenkinek egy további kellemes estét, jó pihenést, jó tanulást kívánok!